A Lelkek tánca, Bertien Bagdi spirituális regénye formabontó logikai rendszerben mutatja meg a karma és az élet törvényeit az elmúlt 2000 évben élt legendás történelmi személyiségek lehetséges reinkarnációin keresztül. A történelmi Jézus alakjáról, életéről sok-sok könyvben olvashattunk már. A Lelkek táncában Bertien Bagdi is ide nyúl vissza, és innen kiindulva számos történelmi személyiség élethelyzetét fölvillantva egy meglepő, korokon átívelő utat ír le.
Jézus életének a hiányzó életszakaszát szerettem volna én feltárni. Ahogy így kezdtem így kiboncolni, magam is rendkívül módon meglepődtem, hogy mi minden fordulat lett benne, és akkor kiderült, hogy van itt egy szerelmi szál, ami még csak nem is feltétlenül Jézus és Mária Magdolna. És úgy tűnt, mintha ez ennek a kezdete lett volna.
Vannak olyan források, amelyek szólnak Miriam történetéről, és végül is ezt bontottad ki. Mivel lélekvándorlásról van szó, tulajdonképpen nem kérdezhetem azt, hogy mennyi a valóság és mennyi a fikció, hiszen a világ valóságos személyiségei jelennek meg a könyvedben, nagyon speciális módon egymás után fűzve. Hogy van ez?
Én ezt egy történelmi jellegű regényhez hasonlítanám, ahol szintén már létező személyekről találjuk ki azokat a részleteket, amikről nem szól egyik történelmi könyv se. Igazából én úgy gondolom, hogy minden művész, festő, író, zenész valahol csatornáz, valahol az égi energiákból hoz információkat, és én is egy ilyen csatorna vagyok szerintem, és úgy érzem, hogy egy élettapasztalat is van ebben, hogy az emberek hogy működnek, ami által ezt a történetet én megírtam. Miriamról és Jézusról az Essénus tekercsekben lehet egyébként olvasni. Eckhart Storm Atlantis angyalai című könyvében olvastam először erről az aspektusról, hogy Jézusnak volt egy korábbi szerelme Miriam, 18 éves korukban házasodtak össze. Abban volt egy ilyen alap story line, Mária Magdolnáról és Jézusról, nem szeretnék spoilerezni, azért nem mondom el, de az a lényeg, hogy én ott olvastam erről, tehát ez nem egy légből kapott ötlet volt.
Mit szólnak a te olvasóid ehhez, mert egy olyan témát feszegetsz, amiről egyféleképpen gondolkodunk, vagy nem sokféleképpen gondolkodunk, Jézus története ebben a te regényedben valami egészen mást mutat, mint amit megszoktunk.
Először is elmondanám, hogy szerintem már nagyon nyitottak a logikusabb verzióra. Azt szerintem már azóta, amióta Dan Brown-nak megjelent a Da Vinci kódja, és ott már szó volt arról, hogy esetleg neki valóban lehetett családja. Ez 15 éve volt, akkor ez hatalmas port kavart. De mégis valahogy az emberek érezték, hogy ebben nagyobb igazság lehet, mint abban, hogy nem volt.
Csak vagy szerették volna, hogy ez
szerették volna azt hinni, igen. És az olvasóim visszajelzése pont ezt támasztja alá. Nekem az volt a célom, hogy rábízzam az olvasóra, hogy megtalálja ebben a könyvben a saját igazságát.
Milyen az a Jézus kép, amit te mutatsz ebben a könyvben?
Olyan, mint mi. Csak ami különbség volt ő benne, és ezért lett talán egy ennyire legendás történelmi személy, mert én történelmi személynek nevezném őt, mert rettentően erős volt a hite ebben a bizonyos angyali világban, vagy ebben a bizonyos jó Istenben, aki tudja, hogy neki mi a jó. Ő ezt meg tudta érteni. Hitt abban, amit még nem látott. Tudod, van ez a mondás, hogy hiszem, ha látom. És ezt ő megfordította, látom, ha hiszem. És ez a szemléletmódváltás jellemző az egész könyvre.
A te regényedben arról van szó, hogy újra és újra leszületnek emberek. Kíváncsi vagyok, hogy számodra ez a lélekvándorlás, vagy ez az utazás, amin átvezeted a szereplőidet, mire ad magyarázatot, vagy miben segíthet?
Azt már most szeretném elmondani, hogy az én regényemben Jézus nem született le többször. És ennek oka van, és ez is benne van a Lelkek táncában, hogy ő miért nem. A lélek családja viszont folyamatosan újra és újra leszületett, mert ez is egy út, és láthatjuk, hogy amit most élünk életet, az a jéghegy csúcsa, és amit gyógyulni tud, az megint a szemléletünk, hogy nem áldozatai vagyunk a saját életünknek, hanem minden értünk történik, és ez a fajta szemlélet, amikor felemelkedünk, mint egy sas, és átlátjuk a teljes képet, nem csak egy kockáját. Ez az, amit megmutat, hogy hogyan éld meg a kapcsolataidat ezáltal, hogy ne azt gondold, hogy most azért van ilyen sorsod, azért történnek veled úgymond negatív dolgok, mert téged nem szeret a Jóisten, hanem azért, mert valamit meg kell tanulnod, és valamit ki kell egyenlítened, egy érzelmi számlát. Ugyanis azt tanultam meg valójában tényleg, hogy azt kapjuk, amit adunk. Ez nagyon-nagyon fontos, mert meg kell tanulnunk rendkívül empatikusan viselkedni az emberekkel, mert mindig visszatér hozzánk azt, amit adtunk. És ez nagyban is, tehát előző életeink során is, és a jelenben is. Tehát igazából ez a legeslegnagyobb üzenet ennek a könyvnek, hogy bánj úgy magaddal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Ez lesz egyébként a konklúzió. Itt ugye azért egy szerelmi szárról van szó. És arról van szó, hogy mi egyek vagyunk. Ugye ezt hangoztatják, ez a nagy modern hozzáállás. De kivel is vagyunk egyek? Igen, egyek vagyunk így együtt, testvérei az emberiség ugye egymásnak. De ugyanakkor van egy másik felünk, amiben én hiszek. Hogy van egy másik felünk, ugye szokták mondani, hogy önmagamat látom benne, azért szerettem bele, vagy hogy önmagam tudok lenni az ő társaságában. A másik felünk, tehát az egész erről szól, hogy magunkat megismerjük, felismerjük a másikban önmagunkat. És hát a Lelkek táncában is ez a sok-sok élet erről szól, hogy mindenféle szituációban megpróbáljuk a lelkünket úgymond rá erőltetni arra, hogy mit akarunk, ami szabad akaratunk szerint éljünk. Meg tudunk teremteni mindent, amit akarunk, de a kérdés, hogy vajon azt teremtjük-e, amit számunkra jó, vagyis amire szükségünk van.
Hogyha a történetet szereplőiről beszélünk, ugye újra és újra leszületnek ezek a lelkek a regényed szerint, és időnként olyan személyiségekkel találkozunk, akik híressé váltak. Művészek, uralkodók, hadvezérek.
Ha hiszünk a reinkarnációban, már pedig nagyon sokan hisznek, akkor miért ne inkarnálódhatott akár Szent István, akár Leonardo da Vinci lelke, akár Sisi, vagy Ferenc József, vagy Andrássy gróf. Azt gondolom, hogy az emberek azokról szeretnek olvasni, akiket ismer.
Emlékszem, hogy Leonardo a nagymamájával beszél arról, miért nem lehet az anyjával.
Leonardo da Vinci ugye házasságon kívüli gyermek volt, és Leonardo da Vinci nem lehetett volna az, aki, hogyha ő törvényes gyereke lesz ennek a szerelmes párnak, mert akkor követnie kellett volna az édesapja hivatását, mint notárius, tehát ügyvéd, tehát mint első szülött fiú. Követni kellett volna azt a szakmát, és akkor nem válhatott volna fantasztikus, zseniális polihisztorrá. Akkor bele lett volna ő kényszerítve abba a szakmába, és semmit az ég egyet a világon nem tudott volna megvalósítani. 5 évesen vette magához az édesapja. Ha az édesanyjával marad, abban a környezetben, ahol ők éltek, mert az édesanyja egyébként szegény családból származó ember volt, és akihez hozzáadták, az is alsó osztály volt. Piero da Vinci viszont ugye a város notáriusa volt, tehát egy magasrangú személy, és mind anyagilag, mind rangban meg tudta adni azt Leonardo-nak, hogy érvényesülni tudjon a festő karrierjében, de minden másban is. Tehát minden történelmi személy, aki ebbe a könyvbe bekerült, megmutatott egy problémakört. Akár egy testvérharcot, akár egy szerelmi háromszöget, akár egy öngyilkosságot, egy anya-gyermek viszonyt. Miért van az, hogy bizonyos emberek úgy érzik a családjukban, hogy mintha nem is oda tartoznának, hogy ezekre mind-mind választod ez a könyv.
Lelkek tánca. Bertien Bagdi spirituális regénye magánkiadásban jelent meg. Minden további információt a könyvről a szerző bertienbagdi.com című weboldalán találhatnak.